Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szentegyházunk a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Mai vasárnapunk Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnap, és az egyház a Ézsaiás próféta könyvéből jelölt ki egy ige szakaszt. Hallgassuk meg tehát azt a szakaszt, amelyet olvasok a próféta könyvének, Ézsaiás próféta könyvének második fejezetéből, az első 5 versből a következőképpen. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Ézsaiás próféta személyével kapcsolatosan egy bevezető megjegyzést hadd mondjak el, amivel áttételesen érintek egy korunkra jellemző vitát. A korunkban van egy vita, ami a magyar társadalmon belül zajlik, sokféle vita természetesen, de amire most gondolok, amire most célzok, az a vita arról szól, hogy politizáljon-e az egyház vagy ne. Természetesen kiki az ízlése szerint válaszolja meg ezt a kérdést, hogy ez hogyan történjék. Érdekességképpen említem ehhez a vitához adalékképpen, hogy amennyire lehet, alaposan ismerem Ézsaiás próféta életét. Már amennyire lehet. Nem csak azért, mert vizsgáznom kellett belőle hajdan, hanem azóta is nagy érdeklődéssel fordulok a próféta felé. Ennek több oka van. De az egyik oka mindenképpen az, hogy az ő könyvében, Ézsaiás próféta könyvében van a legtöbb, a legegyértelműbb és legvilágosabb messiási profécia. De a másik érdekesség, és ezt akartam tulajdonképpen elsőnek említeni, hogy ő volt, Ézsaiás, egyébként előkelő családból származó, arisztokratikus családból származó egyén, ő volt a legpolitikusabb próféta. Általában 3 korszakra szokták osztani az életét, én ebben most nem bonyolódok bele. Mindenesetre az a dolog lényege, hogy ő olyan fajta próféta volt, aki rendkívül aktuálisan politizált. Olyan fajta próféta volt, aki keményen neki ment, ott akkor az ő korában, néven nevezve, semmitől se félve, semmiféle hatalmi intrikától vagy veszedelemtől se félve. Ő volt az, aki keményen neki ment a csaló vezetőknek, a korrupció mocsarába süllyedt vezetőknek, a tolvajoknak. Nevén nevezte, ez a próféta kiállt, és megmondta név szerint, ha a király volt a király nevét, ha más főurak, akkor a más egyéb főurak nevét. Neki ment a csaló vezetőknek aktuális politikai szinten. Ugyanúgy természetesen fölemelte kemény szavát, profétai szavát a bálványimádó néppel szemben is. Hangsúlyozom, abszolút néven nevezve a bűnöket és a bűnösöket. Na, ha ma élne Magyarországon, élne Ézsaiás proféta, hát sok mindenen föl lenne háborodva, mondjuk talán példákat se kell említeni, de biztos, hogy Ézsaiás proféta nem olyan szerényen, nem olyan, hogy is mondjam, udvarias szomorúsággal nyilatkozna, ahogy egyházi elöljáróink. Jól tették, én egyetértek a püspökeinkkel, együtt a katolikus püspökök, a református püspökök, illetve az evangélikus püspökök jártak nemrégen a kormány jelenlegi vezetőjénél, és hát kiderült, hogy ugye komoly veszteségek érnek bennünket, ami nem a egyéni érdekeket jelenti, hanem hát intézményeink működését, szeretett otthonaink, iskoláink, stb. Óvodáink működését. És hát ki is adtak egy nyilatkozatot a vezetőink, hogy hát sajnos tudomásról kell venni a veszteségeinket. Most ők nem alkalmazták a ézsaiási stílust, hogy mondjuk mondták volna azt, hogy hát kérem szépen a BKV 10, 20, 40, 50, 100 milliós végkielégítései, vagy a MÁV mostan ugye sorba kiderülő sok-sok milliós végkielégítése, miközben gyermekektől vesznek el, iskolai étkezési támogatást csonkítanak meg, nyugdíjasoktól vesznek el, kórházakat sodornak a tönk szélére, egyházaink vezetői nagyon tapintatosan csak a veszteségeinket regisztrálva nyilatkoztak, egyébként, hogy le kell nyelni a keserű pirulát, egyébként ezt a nyilatkozatot jövő vasárnapi harangszóiságunkba közzé is tesszük. Ézsaiás olyan proféta volt, aki működésének első időszakában keményen, aktuálisan politizált az isteni törvény az erkölcs nevében. Ézsaiás meg is mondja ott és akkor a saját népének, hogy bizony-bizony mindennek a következménye, ha nem változtattok, jönni fog a babilóniai fogság. Be is következett. Mellesleg azt is tudni kell persze, hogy nem egyszerűen Ézsaiás politizáltám, ez nem úgy van, hogy neki kedve volt politizálni, de úgy is volt kedve, hanem úgy kezdődött, hogy ezt az igét kapta látomásban. Tehát Ézsaiás nem magától beszélt, igét kapott látomásban. Na most, amikor a szent igéről van szó, hát próbálja meg a proféta ne azt mondani, amit a szent igében mondania kell. Mert akkor maga ellen fordítja Isten haragját. Ennyit illik tehát tudni Ézsaiás profétáról, hogy a legpolitikusabb proféta volt, aki a bűnöket nevén nevezte. És a bűnösöket is nevén nevezte. A második érdekesség, amit ővele kapcsolatban említek, hogy ő az a proféta, aki Isten lelkétől egy új látást kap. Aki, említettem, hogy ezért is szeretem, hogy aki a legtöbb és a legvilágosabb messiási előrejelzéseket mondta el. Hát ezt nem ő találta ki. Ez nem úgy volt, hogy leült valahol a dolgozó szobája sarkába és a laptop képernyőjére merett, hanem Isten lelke adta neki ezt a látást. Benne van a szavában, hogy annyira megromlott ez a világ, az embervilág olyan mértékben, hogy igazi gyógyításra, tehát ez az ézsaiási teológia, amit ő úgy kap, hogy ez a világ igazi gyógyításra csak akkor számíthat, ha maga Isten avatkozik közbe egy fölkenten keresztül, és ez a fölkent, héberül a messiás, görögül a Krisztus. És majd amikor ez a fölkent, héberül a messiás, görögül a Krisztus, eljön, akkor lesz majd örök birodalom, az örök béke országa. amiről az emberiség már ősidők óta ábrándozik, amióta csak történelmi tudata van. És ez a fölkent, héberül messiás, görögül Krisztus, érkezik majd az utolsó időkben. És valóban mi már az új szövetség látó szögéből nézve, mi már tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban megérkezett. Ez a béke korszakának még nem a megvalósulása, hanem a meghívás a béke korszak országába, az örök országba, Isten országába. A mi újszövetségi látószögünkből már tudjuk, hogy héberül a messiás, görögül a Krisztus, nem más, mint a názáreti Jézus. És éppen ebben az ige szakaszban is kulcsfontosságú fordulatok, formulák vannak, ahogy mondja Ézsaiás, hogy az utolsó napokban, ugyanígy Jézus és Pál is beszélnek az utolsó napokról, amikor majd eljön az Isten országának a teljessége, és amikor újjá teremtésre kerül sor. És itt ebben az időszakban egy kapaszkodó és egy támpont az Úr házának a hegye, ez egy jelkép, a Sion hegye. Ez egy valóságos hegy, de attól függetlenül ez egy jelkép. Méghozzá annak a jelképe, hogy isteni forrásról van szó, isteni forrásról, amiből nekünk merítenünk kell. És azt olvastuk itt, hogy oda özönlik valamennyi, azaz minden nép a Sion hegyéhez. És ez szó szerint így van. Bizony így van, mi is láttuk a tavasszal, amikor fönn voltunk a Sion hegyén, és amikor ott voltunk a népek templomában, amikor ráláttunk, aztán majd ott is lehettünk a templom udvarán, hogy egyik oldalon lengyelül imádkoznak, másik oldalon vietnámiul, a harmadik oldalon franciául, angolul, svédül, finnül, s magyarul, hogy mi is ott voltunk, más magyar csoportokkal is, özönlik oda a világ kereszténysége. Özönlik oda, mert Sionról jön a tanítás, és ez már nem az új szövetség, ez már nem az Ószövetség, hanem ez már az új szövetség. Az Úr hegyéről van szó. Vesd össze, hegyi beszéd. Jézus ott fogalmazta meg az életünk kressz szabályait, az életünk alapszabályait. És az örök béke, amikor Krisztus majd visszajön. Mert ez a világ annyira elromlott, mi emberek ezt annyira elrontottuk, hogy általunk ez már nem igazán tehető jóvá. Talán-talán kicsit javítható. De a jóvátétel, az igazi gyógyítás, ha majd Krisztus visszajön. És az Új Testamentumból tudjuk, hogy ha majd Krisztus visszajön, akkor újjá teremtés lesz, de addig is. Így szól hozzánk a próféta. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Az Úr világosságában. Fel, mert az irgalom percei múlnak. És Jézus mutatkozott így be, hogy én vagyok a világ világossága. János evangéliumában olvassuk ezt a gyönyörű mondatot, hogy Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ézsaiás előre jelezte héberül a messiást, görögül a Krisztust. És Jézus így mutatkozott be. Ő a világ világossága. Ő az élet világossága. És ez a világosság akar beleragyogni a mi életünkbe, hogy az élet világossága járja át az egész lényünket. Az élet világossága, ami örök életet jelent. Amen. Istenünk, édesatyánk, tedd számunkra a világossá szent üzenetedet, hogy köszönjük neked a te tanításodat, életünk alkotmányát, alapszabályát, amit te adsz nekünk, a 10 parancsolattól a hegyi beszédig, mindazt, amivel életünket akarod segíteni, hogy rendezett, jó élet, békés élet legyen, rendben folytatható élet legyen. És köszönjük neked a világosságot, az örök élet világosságát. Köszönjük neked, mi, akik a múlandóság fogjai vagyunk, és oly nagy szükségünk van az örök élet világosságára. Különösen, amikor a gyász fájdalma szorítja szívünket, könyörülj rajtunk, és a te szent lelked csodáját végezd el az életünkbe, áradjon a mi szívünkbe a te világosságod, az élet világossága, az örök élet világossága, hogy majd részesei lehessünk örök országod örök békéjének. Hallgass meg minket, Urunk, kérünk. Amen.